Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra az ige hirdetés alapjául rendelte, és megírva találjuk Pálnak az Efezusiakhoz írott levelében az 5. fejezet 15. versétől a 21. versig a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban arról olvastunk, hogy kiment a gazda korán reggel elsőnek a piacra, hogy felfogadja a munkásokat a gazdaságába. Aztán kiment még 9 órakor is, aztán később 12-kor, majd délután 3-kor, és este felé 5 órakor is, amikor már csak 1 óra volt hátra a munkaidőből, de egyáltalán a napból is, hiszen 6 óráig tartott a nap. Arról szól ez a példázat, hogy Isten a jóságos, kegyelmes gazda, aki nem a saját érdekeit nézi, amikor úgymond felfogad, befogad bennünket. Nincs a világon olyan gazda, olyan vállalkozó, aki még az utolsó órára is felfogad valakit, csak azért, hogy jót tegyen vele, és fizeti ugyanazt a TB járulékot, meg mindenféle járulékot utána, tiszta ráfizetés az egész. De természetesen nem is erről szól ez a példázat. A szkopusza, a középpontja ennek a példázatnak az, hogy az idők gonoszak, ahogyan Pál apostol írja a textusban, az idők gonoszak, elszáll az ember felett, ahogyan telik a nap, kora reggel, 9 óra, 12, délután 3, este 5 óra, eltelik az idő, az ember felett, és azt érzi nagyon sok ember, hogy senki sem fogadott fel. És Isten látja azt, hogy hányan vagyunk ebben a világban, akik járunk, kelünk, és nem fogadott fel bennünket senki. Nem szeret bennünket senki. Úgy jövök el a templomba, vagy úgy megyek bárhová, hogy magamban hordozom azt a sebet, hogy engem nem fogadtak be. Engem nem szeretnek. Egyesek mellett kitartottak, de nagyon sokak mellett nem tartottak ki. És ez sebeket okozott. És akkor ott van az emberben a kérdés, hogy lesz-e valaki, aki kiáll mellettem? Lesz-e valaki, aki befogad engem? Lesz-e valaki, akinek kellek? Egy internetes oldalon írnak ilyen biztató, egy ilyen misztikus oldal ez, mindenféle butaságot hisznek az oldal üzemeltetői, de a lényeg az, hogy feltettek egy ilyen biztató gondolatot, hogy egyszer csak lesz majd valaki, aki téged befogad. Egyszer majd eljön az, aki tényleg igazán szeret téged. És akkor írta a kommentbe valaki, akinek nem tudom mikor ment tönkre az élete, és ott maradt a gyerekeivel egyedül, már túl a 40-en, és hát ez annyira biztatott engem, hogy talán tényleg megjön egyszer az igazi. Hát ezek a mitoszok. Hát hisznek az emberek még a mitoszokban. A nem vallásos emberek is hisznek mindenféle mitoszban. A másik férfitől, a másik nőtől, ezt hiába várod. hogy ő majd befogad, hogy ő majd elfogad, jobban, mint az, amelyik elhagyott. Ezek mitoszok. Miért? Azért, mert neki is befogadásra van szüksége, mert ő is arra vár, hogy végre valaki őt elfogadja és szeresse, ugyanúgy, mint te. Az Isten lesz az, aki felfogad, és aki befogad. Akár kora reggel, akár az életed hajnalán mész hozzá, akár 9 órakor, mondjuk, hogyha konfiskorodban ragadtad meg a kegyelmet, vagy akár 12 órakor, ifjúkorodban, és már így házasodtál meg, tudtad, hogy kit választott neked Isten, akár délután 3 órakor, ha már az életed delelőjén túljutottál, amikor már talán azt mondjuk, hogy megettük a kenyerünk javát, és már sok-sok veszteség ért bennünket, és akár este 5 órakor életed legvégén fordulsz hozzá. Mert az idők gonoszak, eltelnek és vissza nem jönnek, de az Isten jóságos, nem nézi a maga hasznát, hanem a javait arra használja, hogy mindenkinek azt adja, ami a maximum. Ezt a maximumot adja, az 1 dénárt mindenkinek. Lefordítva, mindannyiunknak az örök életet adja. A kérdés a mai igével kapcsolatban az, hogy vajon mi a maximumot adjuk-e Istennek? Azt mondja Pál apostol, hogy megszentelt életben járjunk. Vigyázzatok, hogy éltek. Ne meggondolatlanul. Megszentelt életben járunk. Ez az ágendánknak a témája. Járjunk elhivatásunkhoz méltó a megszentelt életben. Oda szánjuk magunkat teljesen az Istennek. A rendszertelen gyülekezeti élet az nem eredményez megszentelt életet. A havi egyszeri istentiszteleti aktivitás az nem a maximum. Még a heti rendszerességet teljesített istentiszteleti meg biblia órai aktivitás sem elegendő. Hiszen mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelkiénekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet a szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát mindenkor mindenért. Na ez az, ami az elegendő, amikor a hétköznapjainkat is átszövi, a gyülekezeti alkalmakon kívül az Istennek mondott dicséret és hála. Amikor pár héttel ezelőtt vendég igehirdetőnk volt Dunakesziről, Csikán Katalin személyében, akkor én ugye ott voltam az ő gyülekezeteiben, hirdettem az igét, és amikor alsó göd meg felső göd után Dunakeszire érkeztem, és ott fogadtak, átöltöztem a gyülekezeti helyiségben, fölmentem a templomba, és láttam, hogy hátul az egyik sarokban körbeültek a páran a gyülekezet tagjai közül, és imádkoztak. Kimentem, hogy ne zavarjak, aztán amikor már a gondnok harangozott, akkor kérdeztem tőle, hogy rendszeresen szoktak így imádkozni előtte. Hát azt mondja, csak úgy spontán szoktak összejönni, nem mindig, de amikor van valami, amiért szeretnének könyörögni Istenhez, valakiért imádkozni, vagy hálát adni, akkor körbeülnek. Mondtam neki, hogy ez nagyon megérintett engem. Ez nagyon megérintett engem, hogy ott vannak, és úgy kezdik az isteni szeretet, hogy imádkoznak, körbeülnek, talán a ige hirdetőért imádkoznak, talán azokért, akik nem tudtak eljönni, akik betegek. Ez nagyon fontos. Esztelenség, mondja Pál apostol, az, ahogyan az emberek élnek többségében. Így mondja, hogy ne esztelenül, hanem bölcsen éljetek. Mondhatom én is azt, hogy esztelenség, ami ebben a világban folyik, ugye most a pályázatoknak az idejét éljük, mindenre pályázni kell, és ugye volt egy időszak, amikor műfüves pályára lehetett pályázni, és ahogyan utazgattam erre, arra, amarra, volt egy eléggé pusztulóban lévő falucska, és ott is láttam a műfüves pályát a falu szélén árválkodni. Hát nyilván arra pályáztak, mert arra lehetett pályázni. Az iskola viszont majd összerogyott. Arra nem volt pénz. Nyilván csak arra lehet pályázni, amire kiírják a pályázatot, és nem feltétlenül arra, amire szükség van. Esztelenség. Bölcsesség. Az sehol sincs. Vagy féltik a gyerekeket a szülők olyan dolgoktól, amelyeket meg kell ismerniük, szembesülniük kell mondjuk a történelem gyászos, de hősies eseményeivel, amelyek hazafiságot tanítanak. Vagy szembesülniük kell mondjuk hittanórán Jézus kereszt halálával, a megváltással. És egyre inkább azt látom, hogy féltik a szülők a gyerekeket. Nehogy megtudják, hogy ilyen dolgok történtek. Rosszul fog aludni. De nem féltik a pornótól, nem féltik az erőszakos játékoktól, a horrortól, vagy a Halloween-tól nem féltik, figyeljük meg majd, ott lesznek majd. És akkor mi történik? Szellemekkel fognak álmodni, rendszeresen megtörténik ez, hogy aztán bepisilnek, és aztán utána a szülők majd a sólámpát fogják majd üzemeltetni, azt a mitoszt hirdetve nekik, hogy ez majd elriasztja a gonosz szellemeket, ugyanúgy, mint a réd, a szúnyogokat. Esztelenség. Esztelenség, esztelenség hátán. A bölcsesség egymásnak elmondani azt, hogy Isten mit tett, hogy hogyan mentett meg, hogy nem kell félni a démonoktól, hogy azok nem árthatnak nekünk, hogy nincs olyan bűn, ami elválaszthatna bennünket, vagy nincs olyan életszakasz, reggel, délelőtt, dél, délután, este az életünkben nincs olyan időszakasz, amikor ne fordulhatnánk hozzá. Ő befogad mindenkor, az utolsó órákban is. Az egyik ellentétpár ez tehát itt az igében, hogy esztelenség, bölcsesség. A másik ellentétpár, vagy másik pár, ami előkerül, az a kairosz és a hémera. A kairosz az az alkalmas időt jelenti. Szoktuk használni magyarban is. Most ennek van itt a kairosza. Úgy is mondhatnánk, hogy az itszer, kritikus pillanat, minősített idő, amikor nagyon fontos lépnünk, meghalljuk Isten szavát, és azonnal lépni kell, mert nincsen több. Mondjuk olyan ez, mint amikor Ábrahám viszi Izsákot feláldozni. És akkor Isten szól, hogy Ábrahám, Ábrahám, állj meg, tedd le a kést, most már tudom, hogy mi van a szívedben. Na ez az itszer. Ha ezt nem hallja meg Ábrahám, akkor ott nagyon nagy baj van. Minősített idő. Ha kihagyjuk az itszert az életünkben, ha megelőzi valami azokat az alkalmakat, az Isten tiszteletet mondjuk az életünkben, amikor Isten szól hozzánk, akkor kihagytunk valamit, és lehet, hogy egészen más irányba fog haladni az életünk. Sorsdöntő felismerés történhet akkor, amikor az Isten szól hozzánk. És ha figyelmen kívül hagyjuk, ez is sorsdöntő. A másik, a kairosznak a párja, az a hémera, az az idő, ami a nap felkeltétől napnyugtáig tart. Az életpályánkat is jelenti. Az életkort is jelenti. Erről mondtam az egy héttel ezelőtt a Péceli templom szentelési ünnepen, hogy ha utána számolunk, akkor rettentően kevés az az idő, ami adatik nekünk. Tehát, hogyha én úgy számolok, hogy mondjuk Isten megengedi, hogy 75 éves koromig éljek, akkor van előttem körülbelül 9000 nap. Hát nem túl sok. Nem hangzik túlságosan biztatónak. És még kevésbé, hogyha azt mondom, hogy ez 28 karácsonyt jelent. Elmondtam az egyik felsős hittan csoportban ezt, hogy hát 28 karácsonnyal számolhatok még, ha jól megy a dolog. De miért mondja ezt Gyuri bácsi? Hát miért? Hát miért ne lenne több? Hát mondom, a realitással számolni kell. És az még jó, hogyha ennyi van. Tudod, hogy hány 50 éves temettem? Tudod? Mondtam nekik. Szóval a hémerá az gonosz. Az idők gonoszak, mondja Pál apostol. Az időtől várni a sors jobbrafordulását, a sebek begyógyulását, a szabadulást szorult helyzetből, ez is mitosz. Ez is mitosz. Majd az idő begyógyítja a sebeimet. Hát aki igazán sebeket kapott, el tudja mondani, hogy ez nem igaz. Mitosz. Az időben, a hémerában megjelenő kairos, a minősített idő adja a lehetőséget arra, hogy gyógyuljunk. Az ekkor megszólító Isten gyógyíthat, szabadíthat, fordíthatja jobbra a sorsunkat. És a harmadik szópár, ami előfordul ebbe az igébe, az euharisztia, ahogyan nevezik a katolikus testvérek az úrvacsorát. Hálaadás, öröm. És a másik szó pedig az engedelmesség. Tehát arra biztat bennünket Pál, hogy adjunk hálát Istennek, töltse be még inkább öröm a szívünket mindenkor, mindenért, és engedelmeskedjünk neki. Miből fakad a bölcs élet az esztelen helyett, ami észreveszi a kairoszt, és hálaadó és engedelmes? A lélekkel való betöltekezés. Ezt mondja Pál, teljetek meg lélekkel. A lélekből fakad, nem tőlünk. Tegnap, amikor a gyülekezeti házban a két püspök úrral beöltöztünk, és Gáncz Péter püspök úr vette fel a piros stólát a Rutel kabátra, akkor említettük neki, hogy de hát most zöld az oltárterítő, és hát az megy ilyenkor, ez a liturgiai szabály, hogy úgy mond. És akkor mondta, ő ezzel direkt provokálni akar. Provokálni akar, hogy a piros színnel a reformációra és pünkösdre irányítsa a figyelmet, a Szentlélekkel való betöltekezésre irányítsa a figyelmet. El is mondta itt a köszöntőjében, hogy ő erre szeretné irányítani a figyelmet. Ez az ige is erre irányítja a figyelmet. Pál apostol azt mondja, lélekkel kell betöltekezni. Csak akkor fogunk bölcsen élni, esztelenség helyett, csak akkor fogjuk észrevenni a kairoszt az életünkben, és csak akkor tudunk hálaadó, engedelmes életet élni. Lehet a benzinkúton tankolni 2000-ért is, talán sokan teszik is, mert nincsen több, de lehet tele is tankolni. Lehet a lélekkel csak úgy egy picikét, egy hónapban egy Isten tiszteleten mondjuk, kicsit tankolni belőle. De lehet tele tankolni, hogy az egész életünket áthassa Isten igéje. Nekünk kell eldönteni, hogy mennyit szeretnénk Istenből, Isten szeretetéből, a Szentlélekből, mennyit akarunk az életünkben. És ez azért is fontos, nem azért fontos csupán, hogy most tele van a tank, a lelki tankunk, vagy nincsen, hanem azért is fontos, mert a tele tank azt jelenti, hogy kiszorítja a tankból a benzin a levegőt. Kiszorítja a Szentlélek a félelmet keltő lelkeket az életünkből. Hát ez kell azoknak a gyerekeknek, nem a Halloween, hanem az, hogy kiszorítsa a Szentlélek a félelmet keltő lelk. Ez nem mitosz. A sólámpa az mitosz, de az, hogy Isten szent lelke megerősít, bátorít, hát az az első pünköstől kezdve érezhető és tapasztalható a mai keresztjén mártírokig. Focinak a nulladik kelléke, így lehet mondani, a pumpa. Ugye megvan minden, a pálya, megvan a focilabda, megvan a két csapat, de ha nincs pumpa, nem lehet focizni. Lapos labdát nem lehet rugni. És azt hiszem, hogy ezért olyan lapos a kereszténység, mert lelkileg vagyunk laposak. Azt olvastam valahol, hogy most a legújabb autókat már olyan gumival szerelik fel, aminek azt hiszem a rövidítése TPMS, ez a Tire Pressure Monitoring System, tehát hogy ami állandóan monitorozza, figyeli a gumiban lévő levegőnyomást, és hogyha a kritikus pont alá süllyed, akkor azonnal jelez a kompjúternek, hogy fel kell fújni. Persze, hát gyakorolt sofőrnek nem kell ilyen, akármi túlbonyolítják a dolgokat, de én azt hiszem, hogy ilyen eszközre a hit életben sincsen szükség. Mert nagyon jól tudjuk, hogy mi a feltöltésnek a módszere. A gyülekezetben való részvétel. Ennyire egyszerű. Az ige olvasása, ez a feltöltődésnek a módszere. Az Isten tiszteleti életben való szolgálat, az álhatatos Isten dicséret. És még az jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy amikor Cegléden voltam katona, ugye ilyen hatalmas Ural tehergépkocsikkal jártunk lövészetre, ide-oda, amoda. Azt mondták a szakaszomban levő sofőrök, hogy hát ez egy olyan rendszerre van felszerelve, hogy defekt esetén automatikusan beindul egy kompresszor, és fújja a kereket. Hát ugye mindenre fel kell készülni egy hadi járműnél. Nem lehet egy harcászati művelet közben kerékcserével tölteni az időt. Ott menni kell. Mindenre fel kell készülni. Ha kiukad a kerék, fújja a kompresszor. Biztosítja az elegendő keréknyomást. Kérem szépen, a mi életünk lyukas. Ez nem mese. Lyukas az életünk. Nincs olyan, hogy elmegyek egy konferenciára, és akkor feltöltődöm egy évre. Nincs olyan, hogy elmegyek egy hónapban egyszer egy gyülekezeti alkalommal, és akkor feltöltöttem a hónap további részére. Állandóan tölteni kell a lelket belénk. Állandóan tölteni kell. Nem tudjuk megtartani a lelket. Ez a realitás, ez a valóság. Én nem mondom azt, hogy aki erre nem figyel oda, hogy az utolsó órában, este 5 órakor Isten kegyelme nem tudja megragadni és az örök életre vinni. Én ezt nem mondhatom, nem tudhatom. De hogy nem hagyhatjuk a véletlenre ezt, az biztos. Nem hagyhatjuk csak úgy, ha már egy tehergépkocsit nem hagynak úgy a katonaságnál. Mi sem hagyhatjuk úgy magunkat, a véletlenre nem bízhatjuk magunkat. Állandóan szükségünk van arra, hogy a kairoszokat kihasználjuk, hogy ne esztelenül, hanem bölcsen éljünk, és megnyilatkozzon az euharisztia, az öröm, a hálaadás az életünkben. Azért, mert Isten a maximumot adja nekünk. Kötelességünk, hogy mi is adjuk a maximumot neki. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk őszintén, hogy a mi szívünk, lelkünk lyukas, ereszt. Szükségünk van arra, hogy te feltöltsél minket. És ennek ellenére mi nem a maximumot, hanem gyakran a minimumot adjuk neked. Időben, pénzben, energiában, minden tekintetben. Urunk, ne engedj minket esztelenül élni, eltékozolva nagyon rövid időnket. Segíts arra, hogy bölcsen rendezkedjünk be, betöltekezzünk lelkeddel, megragadjuk a kairoszokat az életünkben, és legyen hálaadó az életünk minden területén. Ámen.